Jó estét kívánok minden kedves versenyzőnek, remélem jól vagytok. Örültök neki, hogy elfogták a Bin Laden.
Fél órát, hogy mennyit lövöldök.
Halva fogták. Na, de hogy a tárgya térjünk igazából. Hát ugye a Tánya 22. fejezetét tanulmányozzuk, és hogy egy kicsit képbe helyeződjünk, hogy is most már talán 3 hete volt az utolsó alkalom, ugye a Pészak miatt kimaradt. Ezért egy kicsit átveszük, hogy akkor hogy miről is beszéltünk. Ugye, hát arról volt szó, hogy végülis a tánya az egy ilyen fajta önfejlesztésnek a könyve, amiben a lelkünk önfejlesztését próbáljuk meg. A lelkünk önfejlesztésének ideális útját próbáljuk meg megtalálni. És hát ennek az önfejlesztésnek feltétlenül része a Istennel való kapcsolat, vagy pontosabban, hogy ez valóban kapcsolat legyen, ne csak egy ilyen valamilyen elvont hit, vagy hasonlók, hanem legyen egy érzelmi kapcsolat is Istennel. És ugye hát ezt hosszasan több fejezeten keresztül beszéltünk arról, hogy hát ez nem egy olyan egyszerű feladat, hogy is érzelmi kapcsolat legyen Istennel, ugye ez egy ilyen megfoghatatlan dolog, tehát mindenképpen amilyen intellektuális munkára van szükség ahhoz, hogy ez egyáltalán megközelítse ezt az érzelmi, a mi érzelmi világunkat, és egy tapintható, látható, hallható dologgal kapcsolatban, amivel tudunk tapasztalni, ott lehet érzelmi kapcsolatot kialakítani. De olyasmi valamit, amit nem látunk, nem tapasztalunk, nem tapinthatunk, nem hallunk, nem tudunk fölhívni, nem tudunk vele SMS-ezni, e-mailezni, Facebookozni, lájkolni, mit tudom én, azzal nem tudunk egy érzelmi kapcsolatot ilyen gyorsan egyszerűen kialakítani. Bizony az agyunkra van szükség, egy kicsit a létezésről, magáról, a lét lényegéről kell gondolkodni. És így jutottunk el oda, hogy ha a lét lényegéről gondolkodunk, akkor tulajdonképpen azt a zsidóságnak és a kabbalának egy alaptanítását kezdtük el taglalni, hogy valójában mit is jelent az egyisten hit, ami tudjuk, hogy a leglényegesebb parancsolat, annyira, hogy a 10 parancsolatból ez az egyetlen, pontosabban az egyetlen 2, az egyisten hitnek a felszólítása, az egyisten hitre való felszólítása, és annak ellentétének a tagadása, tehát a bálvány, a tilalma. Ezek az egyetlen olyan parancsolatok, amiket Isten valóban, hogy személyesen, saját hangján mondott el az egész zsidó népnek, feltétlenül azért, mert ezek a legfontosabbak, és azért, mert nem csak ezek a legfontosabbak, hanem ezek magukban foglalják az összes többinek a lényegét. Magukban foglalják az emberi élet... Magukban foglalják az emberi élet lényegét, és ezért kerültek ezek a személyes, tehát ezek a legfontosabb parancsolatok. Azt mondtuk, hogy miért mondjuk, hogy a legfontosabb parancsolat az egyisten hit, azért, mert ez nem egyszerűen azt jelenti, az igazi egyisten hit, ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy egy Isten van, és nem 2, vagy 3, hanem azt jelenti, hogy egy Isten van, és nincs semmi más Istenen kívül. Nincsen semmilyen valódi, önálló, független létezés Istenen kívül. Minden létezés az Istenen, Istentől van függésben. Csak azért van, mert Isten azt létrehozta, és folyamatosan újra is teremti. Ha ez megszűnne, akkor megszűnnénk. Tehát nincsen önálló létezés. Tehát ez az valódi jelentése az egyisten hitnek. Ilyen értelemben akkor viszont értelmeznünk kell, hogy mit is jelent a mi érzésünk, amiben mi mégis úgy érezzük, hogy mi önállóan létezünk. Ugye az ember abból indul ki, hogy ő létezik, és innen jut el mondjuk oda, hogy van Isten. De azt nem lehet azt mondani, hogy és akár esetleg oda, eljutott oda, hogy tudja, hogy van Isten, majd azt is eljut oda, akár logikai úton, hogy van Isten, és ez az Isten egy. Aztán oda is eljut, hogyha az Isten egy, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ő minden, és akkor visszajött oda, hoppá, de akkor mi van velem? Akkor én hogy vagyok? Értitek a ördögi kört? De miből indulsz ki? Abból indulsz ki, hogy vagy. Ha nem érzékelt, hogy vagy, akkor nincs miről beszélni. Ugye? Én miért vagyok? Hogy vagyok? Mitől vagyok? Ugye ez alapvető kérdések, amit rögtön föltesz az ember. Eljut oda, hogy van egy Isten, aki megteremtett téged, ami egy abszolút létezés. Ha ő abszolút, akkor ő minden. ha ő minden, akkor hol vagyok én? Ha én tudom, hogy minden Isten, akkor miért érzem mégis én azt, hogy én vagyok Istentől függetlenül? Jó, esetleg hiszek benne, hogy Isten nélkül nem mennék arra, és hozzá imádkozom, amikor kitöltöm az ötös lottó szelvényt, cinikusan szólva, de mégis én úgy érzem, hogy én egy önálló valami vagyok. Akkor hogyan kezeljük ezt a kérdést? És így jutottunk el a beszéd témaköréhez, mégpedig ahhoz, hogy megnézzük a teremtés történetet, akkor azt látjuk, hogy Isten beszéddel teremtett. Hogy ő elmondott, a Tóra úgy írja le, hogy a hatnapos teremtésben Isten elmondta a teremtés 10 igéjét, és ezzel az igékkel, a kimondott isteni szavakkal, Isten azt mondta, hogy és legyen világosság, és lőn világosság. Ugye, ezt mondja a Tóra. Mondott kijelentéseket, és ezekből született a teremtés. És akkor is azt mondtuk, hogy mit jelent az, hogy mondott? Hogy kell ezt érteni, hogy mondott? Mi beszéd? Miért éppen a beszédet használ? Nyilván nem arról van szó, hogy Isten belebeszélt a mikrofonba. Ez nem valamilyen szószerű, nem szószerűen kell érteni ezt a beszélt. Ez valamilyen metafora, ez valami, egy hasonlat valamire. Hát nem csak, hogy nem volt kinek mondania, hanem valami, tehát akár azt mondom, hogy ez egy valós beszéd, de valamit üzen ez a dolog. Miért beszéddel teremtett? Miért nem mondja azt, hogy és gondolt egyet Isten, és lett a világ. Gondolta, hogy legyen világosság, és lett világosság. Mondjuk, ugye? Miért éppen a beszédet használja? És azt mondtuk, hogy a beszédnek két tulajdonsága van, amiben más a beszéd, mint a gondolat. Az egyik az, hogy a beszéd az jelent egy kinyilatkoztatást, valamit, ami nem bennem van, hanem a másik felé kinyilatkoztatom, ugye? A gondolattal szemben, amit én gondolok, de az nem jelenik meg a másiknál. Ugye, azt csak én gondolom magamon belül. Ez az egyik meghatározó elem. A másik pedig a beszéd abban más, mint a gondolat, hogy ez elhagy engem. A beszéd, aztán akár önjáróvá is, a szavaim, azok attól fog, hogy elhagyják az én számat, már nem szervesen alkotják az én részemet. Ugye? Ha te beszélsz, kimondál valamit, akkor onnan már nem tudod visszavonni. Ugye mindig ezzel van a gond, hogy amíg csak gondolod, hogy ez mekkora nagy, tudom én, az a szomszédod, addig nincs probléma, még nincs jogi következménye. De abban persze, hogy kimondtad, utána az elhagyta, és akkor nem mondod, ja, bocs, nem igaz, ezt már kimondtad, a kimondott szónak súlya van, mert az már elhagyta a szádat. Tehát az elhagy téged. Most menjünk vissza. Most térjünk vissza Istenhez ebben a két tekintetben. Akkor Istennél azt mondhatjuk, hogy azért használja a beszéd kijelentést, a beszéd hasonlatot a teremtésnél, vagy Isten beszédével teremtett, mert azt akarja kifejezni, hogy ez egy kinyilatkoztatás. Hogy Isten megnyilatkozott. Addig Isten csak abban az értelemben létezett, hogy ő volt minden és mindent kitöltött, de nem nyilatkozott meg. Innentől fogva viszont megnyilatkozott. Azt viszont nem mondhatjuk teljességgel, hogy a beszéd abban is az értelme és igaz Istennél, hogy elhagyja Istent, mert nincs hova elhagyni. Ugye azt mondtuk, hogy ha minden Isten, akkor hova hagyja el a beszéd? Nincs kint és nincs bent. Ha el tudja hagyni a beszéd Istent, akkor ezek szerint van olyan terület, ahol Isten már nincs. Ezt a területet a földrajzilag kell érteni, hanem fogalom szintjén is. Tehát akkor viszont az problematikus lenne, mert Isten, ha már nem mindenütt van, akkor az tiki, akkor ő már nem Isten. Ugye, ha már nem minden ő, nem mindent kitöltő, akkor megszűnik az, ami miatt mi őt Istennek hívjuk. Mitől más Isten, mint minden más? Hát éppen attól, hogy ő minden, és ő mindent kitöltő. Neki nincsenek korlátai, nincsenek határai. Ugye? Tehát akkor ezt a második fogalmat, azt, hogy a beszéd elhagyja Istent, ezt nem mondhatjuk a teremtő beszédnél sem. Szólt a 20-21-es fejezet. És aztán most eljutottunk oda, hogy azt mondtuk, hogy na jó, de azért mégiscsak a mi szempontunkból, a mi szemszögünkből nézve, mégiscsak úgy tűnik, hogy elhagyta ez a beszéd az Isten. Mert mi, visszatér az eredeti kérdéshez, mégis úgy érezzük, hogy Isten kívüliek vagyunk. Nem érjük azt, hogy Istenen belül vagyunk. Isten belül lenni, az azt jelenteni, hogy nem éreznénk önmagunkat. Csak Istent éreznénk, ugye? mivel mi igenis van egy erős önérzetünk, most nem abban azért a szónak abban azért, hogy szálltál magyarul használjátok, hanem azt, hogy érezzük, hogy vagyunk, ez az alapja mindennek, tehát abban persze, hogy ezt nem érzed, akkor már nem vagy. Ugye itt ott szűnik meg a léte. Ha ilyenünk van, és ennek az alaptétele az, hogy mi úgy érezzük, hogy mi önálló entitások vagyunk, nem valami, ami állandó függésben van valamitől, ugye? Akkor a mi érzésünk, és itt nem csak az ember, hanem a teljes fizikai létezés, az egész univerzum fizikai létezése, az azt mutatja, hogy mi mégis úgy érezzük, hogy ez a beszéd elhagyta Istent. Az a beszéd, az a teremtő erő, az nem más, mint mi, hiszen attól vagyunk, ugye? Tehát akkor mégis úgy érezzük, mint hogyha elhagyta volna az Istent. És erre jött az a válasz, hogy igen, ez a mi érzésünkben igaz, de Isten oldaláról tekintve nem. Tehát összefoglalva, a beszéd, amikor azt mondjuk, hogy Isten beszéddel teremt, ez két dolgot is jelent. Végsősorban jó, teljesen jó a hasonlat. Jelenti azt egyrészt, hogy ez egy megnyilatkozás, ez Isten szempontjából is igaz, és a mi szempontunkból is igaz. És jelenti azt is, hogy elhagyja ez a teremtő erő Isten. Ha ez a valóságban nem is igaz, de a teremtmények szemszögéből nézve igaz. A mi szemszögünkből nézve mi úgy érezzük, hogy mi önállóan létezünk. Tehát visszatérve az eredeti kérdéshez, mi úgy érezzük, az eredeti kérdéshez, hogy ha Isten minden, akkor mi hogy lehet, hogy mi mégis úgy érezzük, hogy mi nem vagyunk Isten. A válasz erre az, hogy ez csak a mi érzésünkben igaz. De Isten szemszögéből nézve semmi nincs ő rajta kívül. Értitek a... Ez is témet. Most ez a fejezet, amiről most fogunk beszélni, ezt a gondolatot viszi még tovább, és egy olyan alapkérdést érint, ami mindenkit valószínűleg foglalkoztat. Kortól, vallástól, és tudom, mitől függetlenül. Ugye mi az, amiről mi beszélni fogunk? Az, hogy egy kérdés az, hogy hogyan értelmezzük az Istentől függetlennek tűnő létezés és Isten kapcsolatát, hogy hogyan egységes, hogy vannak olyan dolgok, amik léteznek, és úgy léteznek, hogy úgy érzik, hogy Istentől függetlenül léteznek. Ez egy problémakör. De van ennél sokkal nagyobb problémakör. Hogy értelmezni azoknak a dolgoknak a létezését, amik kifejezetten Istennel ellenesek, ellentétesek? A gonosznak a létezését hogy értelmezzük? Hogy értelmezzük a rossz késztetések, a rossz inklinációk, a rossz késztetések, a rossz vágyak, a bűnök, a katasztrófák, és sorolhatnám. Tehát az olyan dolgokat, amik nem hogy csak az a kérdésünk, hogy ezek Isten kívül léteznek, hanem az is a kérdésünk, hogy hogyan létezhetnek, ha tényleg minden Istentől van, ugye? Sőt, nem csak Istentől van, hanem azt mondjuk, hogy Isten belül van, a valójában, akkor hogyan létezhetnek olyan dolgok, amik Istennel entétesek? És akkor a kérdés még jobban definiálni. Itt most ilyen pillanatban nem az a kérdés, hogy Isten hogyan engedhette meg, hogy ezek a dolgok létezzenek, hanem technikailag, hogy oldotta meg, hogy létezzenek. Értitek a kérdést? Ez olyan, mint hogy csak én mondjuk, ha én lennék Isten, létrehozom a saját magam ellenségét, ott a kívülálló, aki ezt figyeli, két kérdésre lesz. Egyrészt, minek hoztam létre magam ellenségét, ez egy kérdés, amivel foglalkozni kell, mellékesen ezzel is foglalkozni, de ez egy egyszerű, itt egyszerűbb a válasz. Majd megmondom, hogy miért. A másik kérdés az, hogy technikailag hogy oldom ezt meg? Hogy tudom megoldani azt, hogy ez a dolog létezzen, úgy, hogy velem ellentétes, de mégis egyedül tőlem kapja az energiát. Értitek? És ez a probléma tulajdonképpen minden vallás filozófiát érdekel. Miért? Az alapkérdés minden filozófiában az, hogy ha Isten minden, Isten ugye mindent kitölt, minden ő, akkor hogyan van lehetőségem nekem a szabad választásra? Hogy válasszak jó és rossz között. Ahhoz, hogy válasszak jó és rossz között, mi kell? Kell, hogy legyen jó, az megvan, ugye az alapból van az Isten. De kell, hogy legyen rossz is, Isten ellentéte. De ha van rossz, ugye, de értitek, hogy eddig világos. Hogy választanom, akkor nyilván két lehetőség kell. Kell, hogy legyen jó, meg kell, hogy legyen rossz. Ha viszont már választok, ha már van választási lehetőség, van jó, meg van rossz, hogyan jött létre a rossz? Mi adja a legitimitását, mi adja az energiáját annak a rossznak? És itt vannak a különböző elméletek. Tehát van olyan, mit tudom én, elmélet, ami azt mondja, nem a zsidóságon belül, ami azt mondja, hogy mondjuk a sátán, az tulajdonképpen egy önálló, egy valóban Istenen időzőben vett kívülálló identitás, erő. Ez egy nagyon bonyolult teológiai kérdés. Tehát itt ezzel nagyon sokat foglalkoztak, nem csak a zsidó filozófusok. De mindenképp egy kérdés, mert ide jutunk, ugyanoda jutunk vissza. És a mi esetünkben is most ez a kérdés. Mert az, hogy miért hozta létre Isten a rosszat, arra egyszerű a válasz. A válasz az, hogy azért, hogy legyen szabad választás, ahogy mondtam. Ha nem hozott volna létre rosszat, akkor nem lenne szabad választás, és nem lenne... Tulajdonképpen a zsidó vallás értelmezésében az egész életnek, sőt az egész teremtésnek az a célja, hogy Isten létre akart hozni egy olyan állapotot, amiben van valakinek szabad választása, és ebben a szabad választásban is őt választja. Annak, hogy szabadon választhat, őt választja. Nagy kunc nem lenne, hogyha csak jó lenne, és akkor csak a jót választ, akkor nem lenne választás, ugye? Tehát ez a válasz arra, hogy miért hozta létre a rosszat. De hogy hogyan, mi technikája? Hogyan jöhet létre a rossz? Hogyha egyszer, ha Isten jó, akkor technikailag hogyan működik, hogy egyszer csak mégis lesz belőle rossz. Most mit mond erre a kabala? Azt mondja, hogy kezdjük ott, hogy hogyan jön létre. Itt tulajdonképpen úgy tűnik, mintha ez egy ilyen létra, vagy egy ilyen rétegzett valami lenne. Hogy van egy olyan állapot, amiben, most hogyha elképzeljük, akkor azt mondjuk, hogy van egy olyan állapot, amiben úgy érzem, hogy minden Isten, ez a kiinduló pont, ugye, ez a teremtés fölötti, vagy teremtés előtti állapot, de van egy olyan állapot, amiben azt érzem, hogy vannak Istenen kívül dolgok, annak, hogy ez nem így van, valójában minden, továbbra is minden Isten, csak én érzem így, hogy van Isten kívül. És egy következő állapot, ahol mondjuk akár tagadom Istent. Ugye? Világos? Ahhoz, hogy ezek a különböző szintek meglegyenek, mi kell? Az kell, hogy milyen egyre jobban el legyen takar, valóság. A valóság az, hogy minden Isten. És ez az egyik véglet, a valóság. A másik véglet meg a gonosz, a rossz, ami nem csak azt mondja, hogy ő Isten kívül is létezik, hanem tudom, azt mondja, hogy nincs Isten, vagy tagadja Istent, szembe megy Istennel, ahhoz azt kell, hogy ahhoz, hogy innentől idáig eljussunk, sok-sok takarás kell, hogy legyen. Itt ülünk ebben a szobában, és megjelenik itt egy hihetetlen tudással rendelkező felfedező, és elmondja nekünk, hogy miért van a relativitás elmélete, vagy itt a mén, akkor itt ülünk a szobában, mindannyian érezzük, hogy ez tökéletes igazság. Arra megyünk egy szobával, és már nem vagyunk a közvetlen kisugárzása alatt, akkor azt érzük, hogy lehet, hogy igaz, mert vannak, akik ezt táfolják, vagy mit tudom, értitek? A dolog megrendül. Lehet, hogy egy szobával arra megyünk, és még jobban eltávolodunk tőle, még több kérdés merül föl, már aztán az ellentétét fogjuk mondani, amit ő mond. Értitek? Tehát, hogy egy ilyen eltávolodáshoz, ehhez takarások szükségesek. Ezeket hívjuk szimptomoknak, összehúzódásoknak. És ez már az előző fejezet végén is meg volt említve. És az előző fejezet végén azt mondtuk, hogy ezek a szimptomok továbbra is csak a mi szempontunkból takarások, Isten szempontjából nem, mert ezek a szimptomok is belőle vannak. És ő saját magával nem tudja eltakarni. Értitek? Ez nem egy rajta kívüli valami, ami eltakarja őt. Jó? Ez olyan, mint amikor én tudom a teljes igazságot, mondjuk, ha én vagyok a felfedező, de neked nem mondom el. Vagy neked olyasmit mondok, ami ellentétes azzal, amit én tudok. De tőle én nem fele... Tehát mondjuk képzeljük el, hogy én elkezdek neked valamit olyasmit mondani, ami ellentétes azzal, amiben én valóban hiszek. Ez egy takarás, ugye? De én saját magamat takarom el. Most attól még, hogy eltakartam saját magamat, és mást mondok, mint amit én valóban hiszek, ettől nem fogom elveszteni a hitemet belül. Értitek? Az én szempontomból nem változtat semmi. Csak a te szempontodból. Ez világos? Tehát azt mondjuk, hogy Isten eltakarja önmagát, az ő szempontjából nem takarás, csak a mi szempontunkból. Hogy mivel ő a kimondott szavával megteremtett valamit, ezért az visszaadt rá is, és akkor nem, nincsen. Mert, ahogy mondtuk, akkor lenniszaható ereje, hogyha az a szó valóban elhagyná őt. Valóban nem hagyja őt, ezért nincsen visszaható ereje.
Amit ő...
De nem abban az élemben, hogy attól még, hogy azt megteremtette, és azon a teremtésen belül a teremtmények úgy érzik, hogy ők rajta kívülállóak, az nem hat rá vissza abban az értelemben, hogy az igaz is legyen az ő szemszögéből is. Na, akkor nézzük a 21-es fejezetet.
Igen.
Amikor teremtett, akkor csak a jót teremtette, és mikor teremtette a rosszat?
Nem. Tehát nem csak a jót teremtette. A rosszat is teremtette, és ide fogunk eljutni. Azt fogjuk mondani, hogy egy idő után olyan sok a takarás, és nem csak takarás, hanem még valami, amiről itt majd beszélni fogunk, hogy lé tud jönni a rossz. Mondok erre egy példát. Aztán elkezdjük tanulni. Hogy mihez lehet ezt hasonlítani? Vegyük megint a bölcs tudóst. A bölcs tudósnak van egy életre szóló felfedezés, egy nagyon bonyolult témában. Ő ezt a témát, ezt elő tudja adni a teljes valóságában. Ebben a teljes valóságban mondjuk kiknek tudja ezt előadni? Azoknak, akik mondjuk közelebb vannak az ő értelmi színvonalához. Ugye? Azok előadja, hát egyrészt azok megértik a teljes valóságot, másrészt teljesen letarolva érzik magukat. Úgy érzik, hogy hát ők tulajdonképpen semmik ezzel a tudóssal szemben. A labdába se rúgnak. Életüknek nincs értelme. Most egy kicsit eltúlozva, ugye? Biztos, hogy ti is voltatok már olyan előadáson, annyira fantasztikus volt, amit elmondtad, egy hátra estetek, egy egyszerűen elfelejtkeztetek arról, hogy éhesek vagytok, vagy nem tudom. Tehát, hogy ugye? Van ez az állapot. De van, amikor ő nem tudja ezt előadni így, mert a hallgatóság nem képes mondjuk megérteni, mert csak elemi iskolásokhoz beszél, akkor nagyon le kell szűkíteni a gondolatait. A csomóinát ki kell hagynia, le kell egyszerűsítenie, és a gyerekeknek elmond egy egyszerűbb változatot. Az egyszerűbb változat, ez két dolgot eredmény. Az egyik az, hogy a gyerekek nem ismerik meg a teljes valóságot. A másik, hogy nincs is neki is annyira letarulva, mert nem hallották a teljes, és azt mondják, hogy okos fizikus ez a bácsi, de azért én is labdába rúgok, majd olyan nagy leszek, mint ő. Tehát a saját önérzetük, azért erősebb. Jobban úgy érzik, hogy ők önálló entitások. Aztán, ha elmegy ovishoz, akkor ott aztán tényleg hát alig tud valamit mondani neki, az ovisok egyáltalán nem érzik, hogy ő egy milyen fantasztikus tudós, nem is tudják azt értékelni. De legalább tudnak valamit, hogy egy tudós bácsi. Most a létezés különállásában is ez van. Van a teremtő erő, ami a teljes tisztaságában nem is engedi, hogy az ott létező teremtmények érezzék, hogy ők önálló entitások, mert csak azt a magát, a végtelen teremtő erőt érzik, és az rögtön azt eredményezi bennük, hogy azt érezzék, hogy ők hogy tulajdonképpen nem is léteznek Isten nélkül. Egy következő szinten, mondjuk egy más világon, egy következő szinten, Isten jobban elkarja az ő valóságát, mint hogy a tudós az elemi iskolásoknál jobban eltakarja a valódi mondani valóját, és ott már a teremtmények úgy érzik, hogy ők valójában léteznek, tudják, hogy Isten igazából a nagy főnök, de ők valójában léteznek. És egy még alacsonyabb szinten, mondjuk az ovisoknál, mondjuk a mi szintünk, ez az ovisok, hát van Isten, nincs Isten, ki tudja. Ezért, tehát, hogy ott már aztán tényleg alig jut el valami. És aztán van egy következő szint, visszaugrunk a tudóshoz. Az, hogy a tudós valamit, és nem arról van szó, hogy leszűkíti a mondani valóját, és ez egy szűkített változat jut el a hallgatósághoz, hanem valami megtöri a mondani valóját, és egy torz tartalom jut el a hallgatósághoz, egy olyan torz tartalom, ami nem a nem megértést eredményezi, hanem a félreértést eredményezi. Ez a félreértés azt fogja eredményezni, hogy akár a tartalommal ellentétes dolgok jöjjenek létre. Világos? Nem.
Mi az, ami megtörheti?
Hát az, hogy mondjuk olyan egy félreértés. Tehát, hogy a hallgatóság félreérti azt, amit ő mond. Mondok egy példát, van egy példa a tanulóban. Volt egy rabbi, aki azt mondta a tanítványainak, hogy fiaim, ne jutalomért szolgáljátok Istent, ne legyetek olyan szolgák, akik a jutalomért szolgálják Istent, olyan szolgák, akik jutalom nélkül szolgálják Istent. mire gondolt? Nem arra, hogy nincs jutalom, hanem arra gondolt, hogy nem a jutalom a lényeg. Meghallott a két tanítvány, és félreértette a mondókáját, és azt hitte, hogy arra gondolt ez a mester, hogy a zsidóság szerint nincs jutalom. És ezért elhagyták a zsidó vallást, és alakítottak egy új vallást. Ez egy valós történet a Talmud meséjén. Ez egy olyan félreértés, aminél nem arról volt, hogy ők nem értették, hogy mit mond, és ezért semlegesek maradtak. Az energia elveszett. Az energiának igenis óriási hatása volt. Mi volt a hatása, hogy létrejött két új vallás? De félreértették ezt a mondókát, és ez azt eredményezte, hogy abból az energiából, ami ott elhangzott, abban az energiából létrejött valami, ráadásul, hogy olyan valami, ami ellent mond a eredeti gondolat lényegének. Érthető, vagy nem ne, teljesen?
Csak akkor ugye mégis nem tört az meg, csak mi törtük meg.
A törést, az, igen, a törést az, úgy értettem, hogy mondjuk ezt az egész metaforát, amit is felépítettem, lehetne úgy is mondani, hogy van a fény, és a fényt egyre jobban takarjuk, és akkor egyre kevesebb fény szűrődik át. Ez egy lehetőség a fény szűkítésére. Aztán van, hogy megtöröd a fényt, és a fény felbomlik. És ott már nem, ott a tartalma is megváltozik, érted? Igen. De a tartalma, tehát itt az a lényeg, hogy lehet úgy szűkíteni a tartalmat, hogy csak tulajdonképpen a mennyisége változik, de a minősége nem alakul át. De amikor már a rossz teremtődik meg, annak tulajdonképpen az a technikája, hogy Isten nem csak mennyiségileg szűkíti le a teremtő erőt, hanem minőségében átalakítja a tartalmat. Érthető? Ha valami, hogy egyre kevesebbet értek valamiből, az egy dolog. Ott annak az energiának, ami a tartalom, ami felém szól, egyre kisebb hatása lesz rám, mert egyre kevesebbet értek benne. Van egy másik dolog, amikor félreértem a tartalmat, annak óriási hatása lehet rám, de azzal akár ellentétes, amiről eredetileg szól, az a tartalom. És így jön létre a rossz. Ez a technikája a rossz létrejöttének. De most mindent előre szaladtunk egy kicsit nézzük a szöveget. Az isteni szó cimcumok által ereszkedik alá. De bizony a Tóra emberi nyelven fogalmaz. És a Tórában az örökkévaló beszéde is beszédnek mondatik, mint az ember beszéde, amelynek jellemzője, hogy elkülönül a beszélőtől, és azt jelzi, hogy legalábbis valamilyen mértékben az örökkévaló szava ugyancsak elkülönül tőle. Ugye oda jutunk vissza, hogy azt mondjuk, hogy a szó, a kimondott beszédnek van egy olyan jellemző, egy kinyilatkoztatás, meg van egy olyan jellemző, hogy elkülönül a beszélőtől. Eddig azt mondtuk, hogy ez tulajdonképpen nem különül el Istentől. A beszéd nem különül el Istentől, ugye azt mondtuk. Hanem csak a mi érzésünkben különül el. Most azt fogjuk mondani, ezért kicsit mégis elkülönül tőle. Amikor létrejön a rossz, akkor az olyan, mintha azt mondanák, hogy elkülönül beszéd Istentől. Értitek? Mert az már egy Istentől ellentétes valami. Mert valóban így van. Az örökkévaló szava elkülönül tőle. De nem felül tőle tekintve, hanem csak különféle teremtmények felől szemlélve. Ez az elkülönülés az életerő alábszállása és áramlása révén megy végbe, a magasabbaktól az alacsonyabb világok felé, számos erőteljes összehúzódás révén, és minden újabb összehúzódás és ilyen takarás egyre inkább elfágyolozza az isteni éltető erőt. Ez az a cimcum, amiről beszéltünk, hogy egyre jobban. Ezek az összehúzódások különfélék, azért, hogy általuk számos különféle teremtményt teremthethessék. De itt még csak arról beszélünk, hogy ezek az összehúzódások azért kellenek, hogy azt érezhessük, mintha Isten különálló entitások lennénk. De ettől nem vagyunk mi még a rossz, a gonosz részei, csak úgy érezzük, hogy esetleg Istentől különállóak vagyunk. Ezek itt két szint van, ez nagyon font különbség. Van egy szint, amikor arról beszélek, hogy egy teremtmény úgy érzi, hogy ő Istentől kívülálló, hogy Istentől független. Ezt mindannyian érezzük, ez minden létezésnek az alapfogalma. De ez még nem foglalja magában azt, hogy ő Isten ellentétes esetben. Az egy következő zuhanás, amikor már nem csak azt érzi, hogy ő Istentől független, önálló létezés, hanem Istennel szemben megy. Jó? Ez az első bekezdés, ez még arról szól, amikor olyan teremtményekről szól, amelyek még csak azt érzik, hogy függetlenek Istentől. Hogy érte azt el Isten, hogy teremtmények azt érezzék, hogy ők függetlenek tőle? Úgyhogy egyre jobban összehúzza a fényét, mint a mester, aki egyre jobban összehúzza a tartalmat, amit elmond a tanulóknak. És azoknak így adja át. Isten egyre jobban eltakarja az ő teremtő energiáját, teremt is egyben, de egyben el is takarja azt, és így azt eredményező, hogy létrejön a teremtmény, de egyben nem érzi, hogy az Isten az, aki őt állandóan teremti. Oké?
Okay? Mindez azért, hogy legyen választási
lehetőség. Várja, nem. Egyenlőre. Mindez azért, hogy legyen választási lehetőség.
És hogy a választási lehetőség ellenére is inkább az Isten
választás. Igen. De most akkor egyenlőre most a technikában az első szintről volt szó, arról, hogy létrejönnek semleges, de magukat önállónak érző teremtmény. Most jön a következő szint. És bizony olyan hatalmasakká és erőteljesekké vált az összehúzódások, és a legfenségesebb ábrázat elrejtőzése, ez ugye a kifejezés az isteni lényegre, hogy még tisztátalan dolgok is, a klipák és a szitráhra is létrejöhettek. Ugye a klipák az a héjak, a szitráhra a másik oldal. Ezek mind szinonimája a rossznak, a gonosznak a kabalában. Létrejöttek, megteremtődhettek. Úgy, hogy végső soron életerejüket és létezésüket az isteni szóból, az ő szájának leelletéből veszik. Hogyan? Az ő ábrázatának elrejtése és a lefelé haladó fokozatok révén. Hogy annak kell, hogy ők Istennel ellentétesek, mégsem azért úgy ellentétesek, hogy Istentől valóban függetlenek, végső soron ők is Istentől kapják az éltető energiájukat. De akkor hogy? Hogy működik a dolog? Hogy lehet azt mondani, hogy ők Istentől jön valók, és mégis Istennel ellentétesek. Mi a technikája annak, hogy Isten létrehozzon valamit, ami belőle van, kizárólag belőle, és mégis vele ellentétes? Mi a technikája? Ezokból neveztetnek a klipák Elokimachérimnek, más isteneknek, mert táplálásuk és életük nem az ábrázatból való, hanem a haráimból, szentség felületéről, külső, hátsó részéből. Azaz isteni akarat külső rétegéből, felszínéről. Mindjárt vissza fogok ide tenni, csak be akarom fejezni a gondolatot. A felület jelentése jól példázható annak a cselekedetéből, aki valamit kelletlenül ad oda az ő ellenségének, valami hátsó szántékkal. Mint egy a válla fölött veti oda, az arca elfordul, mert megveti ellenségét. Tehát akkor, ugye miről van szó? Én adok neked valamit, akkor itt változhat, hogy mit adok neked, ugye? Adhatok neked egy nagyon értékes valamit, kevésbé értékeset, egy egészen piti jánér kis dolgot. De mindesetre én neked adom. Ugye? Ez így világos. Szemtől szembe adom. Nem kérdés, hogy miért adtam. Azért adtam, mert én megmondom, hogy miért adtam. Tehát itt van egy egyenes kapcsolat. De lehet úgy is, hogy eljuthat hozzád valami úgy is, hogy ez nem közvetlenül veled szembe került oda. Valahol eljutott hozzád. De az nem azt jelenti, hogy neked szántam, úgymond. Hogy itt van egy közvetlen kapcsolat, egy célzott kapcsolat. Ugye ezt milyen példát használj, amikor te akár egy veled ellenséges valakinek így oda vett valamit, amikor bemész hozzá, és így oda dobod, és már mész is el, és látszik, hogy nem jó akaratból, vagy valami valódi célból adtad neki. Van egy másik példa, amit erre a kabala mond, azt mondja, ez olyan, mint amikor elmész egy királyi esküvőre mondjuk. Ott van 800 meghívott. Ezek a 800 meghívottak a legkülönlegesebb emberek, akik a királyi csapat, akik a királyi család ugye érdemesnek tart a meghívásra. Ők kapnak egy adag ételt, a pincér kihozza nekik, névre szólóan kihozza nekik, odaadja, leteszi elők, szépen meg van terítve, világos. És itt nem csak a tartalom lényeg, hogy mi van a tányéron, hanem a mód, ahogy azt megkapják. Ugyanezen a lakomán ott vannak mondjuk a pincérek is, akik a konyhában, nem a vendégek előtt, a konyhában belekóstolnak, meg beleesznek a kajákba. Ők is jól laknak, de egyszer más így jól lakni, mint ott ülni a vendégseregben. Ha tovább megyünk, akkor ott vannak a macskák meg a kutyák is, akik ugyancsak marha jól laknak, sőt lehet, hogy még jobban jól laknak, mint azok, akik az asztalnál ülnek. Ők hogy laknak jól, amikor már mindenki befejezte, az egész moslékot kivágják a szemétbe, és rájárnak a kutyák, macskák, és lopnak a szemétből, és megeszik a kaját. Mindenki ugyanabból a forrásból lakott jól. De egészen más az, amikor közvetlenül kapod, mindenfajta áttétel nélkül, meg amikor pincér vagy, és áttétellel kaptad meg, és amikor nem is neked szánták, sőt, ugye, utálják a királyi udvarban a macskákat, mert telizélik a nem tudom mit, a kertet, de mégis a macskák jól járnak, mert egy csomó kaját kapnak. Ezek a macskákat, ugyanerről van itt is szó, hogy Isten, minden Isten energiájából van. Vannak tartalmi különbségek, hogy te mennyit kapsz, vagy mennyire vagy előkelő vendég, mennyire közvetlenül kapod. És aztán van egy tartalmi különbség, amikor aztán a rossz, a gonosz is Istentől kap, de nem közvetlenül, hanem egy ilyen, mint amikor az összes ilyen középkori filmben ugye úgy van, hogy beleharapnak egyet a csirkébe, és aztán hátrövek, és a kutyák eszik. Ugye? Hogy ez fél, ahogy mondod, félváron. Most ugye, mit mond? A Tóra azt mondja, amikor a bálványok kifejezést használják, azt mondja a más istenek. Ne legyenek neked más isteneid az én színemen kívül. És ugye ez az első olvasás egy kicsit olyan bizarr, akkor ugye, vagyok én egy isten vagy, egy bizonyos isten vagyok, de vannak rajtam kívül más istenek is, és neked ne legyenek más isteneid. Kicsit furcsa ez a dolog. Ezért a kommentároknak valóban megüti a szemét, és megpróbálják megmagyarázni, hogy itt miről van szó. Rási például azt mondja, hogy Elokim Acherim az nem azt mondja, hogy más istenek, hanem akiket mások istennek neveznek. Ezt jelenti. Hogy van egy másik magyarázat, amit Rási idéz, azt mondja, az az Isten, aki másként viselkedik, amikor hozzászólnak. Elfordul, tehát aki nem válaszol. Nincs reakció, mert igazából nem Isten. Ez a másik magyarázat. De a álterebe, a tánya szerzője itt egy eredeti magyarázat mond, és azt mondja, a más szó, acherim, ha csak egy juddal kiegészítjük, az achoráim, hátsót jelent. Nem más jelent, hanem hátsó. És mit kell ezzel érteni? A bálványok, Isten ellenségei, a gonosz, az miből nyeri az energiát? Isten hátsó féltekéből. Nem a közvetlen izéből, hanem abból, ami valamilyen megtörés által került hozzá. Úgy, mint az előadáshoz visszatérve, az, aki belehallgat, amikor elmegy az ajtó mellett, és félreérti a mondani valót, mert nem ül ott, és nem neki szánták. Ugye? Így van ez a magasságban is, az ábrázat, a harmadik bekezdés, így van ez a magasságban is. Az ábrázat a legfelső akarat belső kvalifikásait, még egyszer, így van ez a magasságban is. Az ábrázat a legfelső akarat belső kvalitásait, kívánságait jelenti. Nevezetesen az örökkévaló azon vágyát, hogy életed adjon mindegy azoknak, akik a szentségvilághoz tartoznak, akik közel vannak hozzá. De a szitráhra, tehát a rossz, a gonosz, és minden szentségtelenség utálata az örökkévalónak, amit ő gyűlöl. Ez egy idézet, ugye? A Tórában. Az ilyenek nem az ő legfelső akaratából és igaz kívánságából. Az ilyeneknek nem az ő legfelső akaratából és igaz kívánságából ad életet, mintha gyönyörűsége volna benne, Isten ments és őrizze, mint egy annak az embernek a módján, aki jobb szándéka ellenére vesz oda a vára felett valamicskét az ellenségnek. Nem a legbelső szándékából teszi ezt, hanem csak azért, hogy megbüntesse a gonoszt, aki a klipának alárendeli magát, és tőlük veszi erejét, és hogy gazdag jutalma legyen az igaznak, aki igába hajtja a szitra áhlát. Azaz, ahhoz, hogy a választás valóban szabad legyen, gonoszszá lesz-e az ember, vagy igazzá, a szitra áhla létezése szükséges, és ezért ad neki az örökké való életet. Tehát itt most mind a két kérdést megválaszoltuk. Miért csinálja Isten? Azért, hogy legyen szabad választás? Hogy csinálja? Úgy, hogy valahogy ez az energia, mint egy hátsó melléktermék jut el a gonoszhoz, rosszhoz, és az élteti a gonoszt és rossz. Ilyen értelemben az nem jó. Jó a forrása. Vagy jó a célja. Jó a célja.
A forrása is.
A forrása is, és jó a célja. És jó, de ő maga nem jó. Ugye, mert attól függ, hogy mit értünk a jó alatt. Hát, ha azt mondom, hogy a disznóhús jó, most nem abban azért finom, hanem keresem, hogy szent, vagy tehát, hogy tiszta, mondjuk. Spültárs értelme tiszta. Nem. Disznóhús az plátalan, ugye nem lehet megenni, nem szabad megenni. De akkor hogy van ez, hogy vannak dolgok, amik tisztátalanok? Minden Istentől van. Akkor minden tiszta, hát akkor az hogy lehet, hogy minden Istentől van, akkor azt ki kell élni, ugye? Igen ám, de attól még, hogy minden Istentől van, attól még nem olyan az értéke mindennek. Van, ami Istentől van. és egyenes ágon van Istentől, és van, ami Istentől van, de egy mellékes ágon van Istentől, rendben, Istentől van, de ettől még ez nem lesz jó. Ami azt jelenti, azt cápoljuk csak mi, hogy a gonosznak nincsen saját önálló entitása, ami egy önálló létjogosultság. Ebből a szempontból igazad van, nincsen, hiszen ő is Istentől való. De ez nem azt jelenti, hogy ő isteni. Tehát most nem akarok nagyon vulgáris példákat mondani, de az embernél is tetszik. Sok minden van, ami belőle származik, de van,
ami... De belőle van, ami rossz.
Így van.
De az belőle.
De nem. Hogy?
De az én adom. Tehát mit tudom én, elvelem a kölyköt, vagy valami.
És Istennel is ugyanez van. Ő létrehozza azt a rosszat. Más kérdés, hogy ahogy mondtad, ennek a rossznak nincs valódi létjogosultsága önmagában. Ez a rossz csak azért van, hogy te kiálljad a próbát. És így egy pozitív célt szolgál. A példa, amit erre ugye többször már említettünk, hogy a prostituált, akit fölbérel a király, hogy próbálja meg elcsábítani a fiát. Akkor ott a prostituált végül is olyan jó célt szolgál. Mert ő azért próbálja meg elcsábítani a fiút, hogy a fiú kiállja a próbát, és ne csábuljon el, és ezzel megerősödjön, tehát a szabad választás által megerősödjön. De ez nem azt jelenti, hogy emiatt ő úgy lehet ugyanúgy értékelni, mint egy házasságban él. Értitek? Tehát családanyát.
A jó, hogy akár viselkedem, hogy jó, nem szabad
kérdezni. A kérdésed az, hogy hogyan a rosszhoz viszonyulni. Ha ez egy ilyen gyakorlati útmutató váró kérdés, akkor ez nem lehet egy mondatban válaszolni, attól függ, milyen helyzetben. De abban az értelemben pusztítanod kell a rosszat, hogy ne adjál neki önálló létjogosultságot. Mert mindig mutasd meg. De az azt jelenti, hogy mindig mutasd meg, hogy ez csak azért van, hogy Isten próbára tegyen. És nem önmagában rossz. Mire gondolom? Ha disznóhús, akkor ezt úgy tudod megcsinálni, hogy nem eszel belőle. És ezzel megmutatod, hogy ez csak azért van, hogy te ne legyél belőle. Nem azért, hogy legyél belőle. Ami persze, hogy eszel belőle, adtál neki egy önálló létjogosultságot, hogy azért van, mert finomesen eltegy belőle. Ha ez egy gonosz ember, akkor úgy tekintesz rá, hogy azt mondod, ez az ember tulajdonképpen nem is létezik. Ő nem létezik önmagában, ő csak nem az embert nézett, hanem a veled való kapcsolatát, és azt mondod, hogy azért történik ez meg velem, hogy egy ilyen ember belém költ, hogy én ezt a kérdést jól tudjam kezelni. Nem lényeges az az ember, a helyzet lényeges. Ha ez egy katasztrófa, ami történik az életedben, akkor ott is azt, hogy helyesen kell kezelni, és azt mondod, ez a katasztrófa tulajdonképpen nem más, mint egy isteni próbatétel, vagy valami jó, amit én nem tudok értelmezni, de mégis hiszek benne, hogy jó. Nem engedett, hogy a dolgoknak valódi létjogosultságot adja. És akkor visszatérve, csak hogy befejezzük itt a mondatot, tehát akkor ezt mondja, ezt nevezzük a legbelsőségesebb akarat felületének. Tehát ez az, amire azt mondjuk, hogy a hátsó része a legfelségesebb akaratnak.
Hanem azért, hogy csak megvőttesen mutatjuk, hogy próbálnak alárendni magát, és tudok az ütalma legyen a
szitvásnak. Aki igájába hagyja a szitvását.
Tehát megvőttesen, azért ezt próbálom, csak ha elfogsz a próbálnak, hogy is tetsz téged?
Nem, ez nem azt mondja meg, hogy miért tesz próbára. Ez csak leírja a próbatétel tényét. És ezt egy kicsit ilyen archaikusabban írja le. Azt írja le, hogy azért, hogy próbára tegyen, vagyis, hogy a gonosz, hogy az, aki a gonosz választja, az szóval annak legyen
hat. Ha ez egy büntetés.
Hát, biztos, hogy büntetés, de ha végigmondom, és akkor meg fogom érteni. Hát most először tekintsük a tényeket. A próbatételnek nem az a lényege, hogy Isten keresi, hogy hol tud valakivel belerúgni, hogy hol tudja megbüntetni. Azért teszlek próbára, hogy megpróbáljalak elbotlasztani, hogy akkor jól beverd a fejed. Nem ez a célja. A célja a próbatételnek az az, hogy éppen fordítva kiálljon a próbát, és ezáltal jutalmat nyerje, mert megerősöd. Tehát nem a jutalom maga az, hogy kiálltad a próbát, és ezáltal megerősödtél. De ahhoz, hogy ez a próbatétel valós legyen, ne csak egy ilyen látszat próbatétel legyen, ahhoz az kell, hogy az, aki a rosszat választja, annak meglegyen a hatása, és aki a jót választja, annak is meglegyen a hatása. Érted? És ezért szükséges ez a fajta leírás. Nem azért, mert ez a célja a próbatételnek, hogy megbüntesse a gond. De ez kétségtelen, hogy megbüntesse. Most még használjuk egy érdekes kifejezést, azt mondja, hogy aki megbüntesse a gonoszt, aki a gonosz itt ez egy erős szó, de ez azt jelenti, mert ugye, már többször beszélünk, tehát itt nem beszélünk gonosz meg jó emberekről, meg nem gonosz emberekről. Minden ember ugyanolyan, csak van, amikor beloplik, és akkor ő rossznak számít. De a következő percben már esetleg ki tud onnan jönni. De most nem el akartam kivetni, hanem azt, hogy aki a klipának alárendeli magát, és tőlük veszi erejét, szemben az igazzal, aki pont folytva igájába hajtja a szikráhra. Tehát ugye erről már beszéltünk, hogy amikor valaki a rosszat választja, mondjuk a bűnt választja, akkor ő eredetileg azért választja azt, mert arra gondol, úgy érzi, hogy az az adott dolog valami jót fog adni az ő önszeretetének, egójának, ugye? Tehát valami élvezetet fog neki okozni, valami haszonnal jár, stb. De megfigyelhetjük, hogy egy idő után az a rossz dolog, amit ő választott, nemhogy nem segíti őt, hanem tulajdonképpen ő válik annak a rabjává. Tehát nézzük meg az összes ilyen dolgot, mondjuk egy ember, aki mindent elkövet, hogy mi beszéltünk ezekről, az alapján a szexuális vágy, a túlzott szexuális vágy, a túlzott örömszerzési vágy, a túlzott vagyonszerzési vágy, ezek mindazok, amik ugye ezekre a bűnökre vezetik az ember. Egy idő után az ember túlzott vagyonszerzési vágynál, ugye, egy idő után rabjává válik a pénzének, és nem a pénze válik az ő rabjává. Tehát ezt meg lehet figyelni, egyre jobban ragaszkodik hozzá, egyre problematikusabb kiengedni azt a kezéből, egyre jobban csak ezen gondolkodik, és csak ennek válik rabjává. Sőt, ugye ez a dolog a szexuális kicsapongásokra és túlzott szexuális vágyak kielégítésére. És ugyanez vonatkozik a mondjuk mi volt még, az örömszerzésre. Tehát, hogy valaki hogy egyszerűen már rosszul érzi magát tőle, mert annyira érzi azt, hogy nem képes úrrá lenni ezen a vágyon. Tehát akkor így tulajdonképpen a rossz az ő igájába hajtja. Fordítva az, aki az ember uralkodik önmagán, ugye, akkor ő hajtja a saját igájába a klipát. Jó? Oké, és akkor most vissza fogunk kanyarodni ennek a fejezetnek a végén, azon a következő alkalomra marad, hogy ezt jelenti akkor ezek szerint az egyisten hit és a bálványimádás. Azt, hogy képes vagy-e tudatosítani önmagadban, azt, hogy az egyisten hit az azt jelenti, hogy Isten tulajdonképpen minden, és alárendelni a magadat ennek a tudatnak, vagy a saját magad egóját és önérzetét erősíted állandóan, és elfelejted ezáltal az isteni valóságot, és ezt meg tulajdonképpen a bálványimádás. Jó? Köszönöm szépen!